Krisztustól. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, szabadulást szerzett módja az ő szent hajtát. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szem előtt nyilvánvalóvá tette igazságát, hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házának, és látták a Földön mindenütt Istenünk szabadítását. A 98. Zsoltárban olvassuk ezeket a verseket. Most Isten tiszteletünk kezdetén a 264. dicsérettel kezdjük. Az Isten tiszteletet, nagy vagy te Isten, nagy vagy te hatalmad, így kezdődik ez az ének.
Thank you.
kérdésem van-e valakinek valamiféle ima kérdése? Igen?
Szeretném Dóri kérdését tolmácsolni. Ma reggel hívott fel, hogy vigasztaló és erőt adó imád kér a gyülekezettől és a jó Istentől, mert éjszaka van busa lánya elvetélt 6 hónapos is.
Szeretnénk állapodni a közösségnek is, amivel való velünk együtt imádkozni Románnáért elment. Az utolsó utának jel, nem tudom, de addig nagy békességtelből, és Isten kiszélyetetek is. A másik nagyon, nagyon nagy kiáltás az Úrhoz. Tulajdonképpen eszembe jutott tegnap éjszaka, hogy az emberiségért olyan ritkán szoktunk imádkozni, az a sok nyomorúság, háborúság, békétlenség, hatalom visszaélés, ami az egész Földön megnyilvánul, hogy az Úr kegyelme és szeretete áradjon iránk, és imádkozzunk azért, hogy ezen változás legyen. Mert hogyha akár Dél-Amerikára, akár Afrikára gondolunk, ahol szemétből kaparják ki az ennivalót, az emberek és Indiába és mindenütt éheznek, és nálunk politikai társadalmi nyomorúságban döntik az országot. Szóval ez egy olyan általános nagy baj, hogy az Úr kegyelme nélkül ebből nem tudunk megmenekülni, és az Úr mindenkire nézzen rá, és kiáltsunk hozzá, mert szabad, hogy kiáltsunk, hogy segítsen nekünk a szeretetet a szívünkbe, és változás, hogy ne hatalmaskodjon, és a javak másképp legyenek elosztva. Köszönöm.
Imádkozzunk a nepáli tragédia áldozataiért, 2000 körül van halottak számú, és sokakat még nem is találnak. Szörnyű dolog, ami ott történt, lehetetlennek érzi magát az ember, amikor az elemek átveszik azokban az ember felek. Aztán részben Sárikához kapcsolódva, hadd imádkozzunk a menekültekért. Nagyon az taktika, politikai taktika nyilvánul meg ezen a területen. Ennek a hónapnak nem tudom, felfigyeltünk-e rá. A jeligéje a Róma 15:7, fogadjátok be egymást, halljanak Krisztus is befogad, hogy titeket Isten dicsőségére. Nem bekezdhetjük ki senkit semmilyen megfontolásból, hiszen aki elhagyja a szeretett szülőföldjét, az nem véletlenül teszi, és sem megbélyegezünk, nem szabad. Mózesi törvények egyenesen azt követelik tőlünk, hogy szeressük a jövőt, mert pártolhatjuk a halálbüntetésnek kérdésére, még a felmentését se. Én legalábbis ezen az állásponton vagyok. És ez akkor is igaz, hogyha a bibliai időkben régen bizonyos minősített bűnökre halált eltett kér. Most ma anyák napja van, és ezért a legbizarrabb halálbüntetésre, ha hívja fel a figyelmet, a Biblia szerint az engedetlen szemtelen gyereket halálra lehetett ítélni. Na most az a helyzet, hogy a szülőnek kellett volna feljelenteni a gyereket, és elkezdeni a megkövezést. Rettenetes még a gondolat is, a gyereknek legfeljebb azt kellett érezni, hogy amit csinál, az elfogadhatatlan, de soha semmiféle nyoma nincs sehol a bibliai irodalomban, vagy az azt kísérő kommentárokban, annak, hogy valaha ezt a törvényt végrehajtották volna. Tehát a cél semmiképpen nem a bűnösnek a likvidálása. Mindig ez bemutatja azt az ívet, azt a folyamatot, amiben elindulunk ahhoz a gondolatig, hogy valaki életet adja inkább a bűnösökért, mint hogy ő káosztasson és ítéljen el bárkit is. Nem lehet a halálbüntetésnek semmiképpen a híve, és semmilyen megfontolásból nem vethetjük ezt fel, és nem vitatkozgathatunk rajta, hogy hadd szálljon ki az emberek fejéből mindenféle gonosz gyűlölet, vagy ellenkezőnek hadd fészkeljen, mert a gyilkos indulat. Isten könyörületet szívünkbe és igaz elkűséget imádkozzunk ezért is. Igen, Zoltán.
Van egy teológiai konferencia, erre szeretnék állást kérni, tehát az első két napért hálát adni, lehet igen csatlakozni is.
Igen, az áldozatról zajlik egy szimpózium, pedig főiskolán egy háromnapos alkalomgazdag programmal. Éppen május 1-én a munkások ünnepén kezdődött a konferencia, neked kellett megnyitnom, és arra gondoltuk, hogy ami következtében ünnep lett május 1-én, az is egy áldozattal járó dolog. Volt 129 évvel ezelőtt munkások Chicagóban, utcára vonultak el 550 ezeren, és fanatisták is keveredtek közé, akik bombát dobtak a rendőrökre, akik viszont tüzet nyitottak, és többen meghaltak, de mégis a gondolat, hogy a kiszolgáltatott munkások, akiknek a helyzete így most sem jó, azok ügyében kell egy demonstratív megszólalás legalább évente egyszer rendezni, és azok áldozatára gondolunk, akik mindennapi munkával szükségleteiket előteremtik, és nem a keményen dolgozó kis emberekre gondolok, hanem mindenkire, aki a maga helyén becsületesen tisztességgel dolgozik, mondjuk egy imád a munkásokért is, most még nem sokkal az ünnep után.
Szeretnék egy imád kérni. Szép nevű nagyanyáinkra, Mariára és Annára, édesanyámra, Juditra és gyermekeim édesanyjára, anyjaira, Marinára, Eszterre és Liliára.
Akkor még egyszer mondom ezt a névsort, mert ezt képtelen voltam leírni.
Akkor még egyszer mondom ezt a névsort.
Melyik részt tudok át?
Csak a neveket vétszerűen.
Marina, Eszter, és Lívia.
Többet mondtam. Egyet.
Hát Isten értesse az édesanyának, a leendő édesanyának is, és a lelkiányának is. De kedvesség.
Én is szeretném.
Igen.
Édesanyámért szeretnék kérni, aki már nem érkezett anyák napja alkalmából.
Katalin.
Katalin.
Katalin. Milyen vágyat?
Sárgás kérte anyáért.
Sárgás is kérte anyáért, sárgás anyáért. Szóval, hogy figyelt az édesanyját?
Évi.
Évi. Sárgás anyáért, évi is. Maradja valakinek a kertében még valamit.
Gála Jósnéne, Vágó Katalinra emlékezünk, 1944-ben született, 70 évet élt, súlyos beteg volt, 2015. április 28-án halt meg, Tibor szálláson az ápoló gondozóházban. Testvérünk kérte a primát, igen, testvérünk kérte, beleteszem, jó, az emlékezetet. Én emlékokat. Én Ildikóért kérnék a tanítványomért imád, aki most éppen az államvizsgájáért küzd. Isten adjon neki erőt, ez nagy eredmény lenne, hogyha sikerülne neki. És én is kérek az édesanyámért, és azt hiszem, hogy a többiek is mindjárt elkezdik, úgyhogy Magdolnának hívták édesanyám.
Én is szeretném az édesanyám.
Akkor csak neveket írok, jó? Tehát
az én édesanyám Nóra volt.
Mai kedves beszélgető társunk, Kende Péter, szociológus, újságíró, híró lesz, és Isten áldja meg őt és Annát, a feleségét is. Szeretettel köszöntünk, hogy itt vagyunk. Aztán meg akartam kérdezni, hogy van itt egy édesanyját, amit a szülei most hoztak, de nem akar-e valaki imádkozni a családtól? Ő érte? Vagy valaki? Igen, ez fél. Jakab levelének az első részéből van néhány mondat, imádság előtt, ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinek nincs változás, vagy változásnak átléka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igénye által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallás, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetél azért minden mindogságot és a gonoszságok sokasságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtartatja a ti lelketeket. Álljunk fel és kívánok! Mindenhatalom és örökkévaló Isten mennyei, édesatyán hálát adunk neked ezért a napért. Köszönjük ezt a csodálatos alkalmat, amikor különösen is köztünk lévő és nálad lévő szívünkben lévő anyáinkra gondolunk, így áldott értük, csodálatosan rejtetted el bennünk a mi életünknek a kezdetét, és adtál sok ölelést, vigasztalást és áldást rajtuk keresztül. Gondolunk különösen azokra, akiknek kevés jutott ebből a szeretetből, akik korán elveszítették édesanyjukat, vagy valamiért nem talált egymásra szülő és gyermek, vagy nekik sokat a csodálatos isteni szeretetedből, amiben apai és anyai szeretet egymásra találnak. Vigyázzunk még egyszer az édesanyjukért. Imádkozunk most hozzád, mint azokban az ügyekben, amiket együtt hoztunk elé, Olgival együtt, Dúri számára kérünk vigasztalást és erőt. Különösen Bandára gondolunk, aki elveszítette a kiskopáját, vagy vigasztalást kérünk anyának, nagymamának. Tudkával kérünk áldást a hűvös fákra és a földre, vagy őséges termés, tehát mindenki azt találkozik, kutasson létel a kérénkével imádkozunk, mennyiért Eszterért, aki elveszítette az állását, kérünk, segíts meg, hogy újat találjon. Eszter, elkönyörünk hozzád a szeretet hatalmáért, de legfőképpen azért, hogy a bennünk lévő szeretetet ad tudjuk adni, mindenféle fenntartás nélkül másoknak. Márikával hálát adunk a közösségért, a kezedben tudjuk Románát, akiért sokszor imádkoztunk, és aki elment most tőlünk hozzád, legyen áldott az ő emléke. Imádkozunk az egész emberiségért, amit olyan nehezen fog át a mi gondolatunk, de te minden neves és névtelen szereplőnek egyaránt mennyei atya vagy, adj kegyelmet és erőt azoknak, akik tehetnek másokért, és oltalmazhatják a gyermekeket, de kegyelmet és szeretetet imádkozunk. A nepáli tragédia áldozatait is hozzuk elé, egész népet és mindazokat, akik a mentésben és a újjáépítésben fáradoznak, vagy vigasztalást ennek a népnek. Imádkozunk a menekülőkért, akik ide-oda utaznak a világ veszélyeztetett és szegény helyéről, van reményben, hogy irgalmat és befogadást találnak. Könyörgünk rajtunk, úrunk, hogy ne gonosz, kalandos indulataink törjenek fel, hanem szeretni tudjuk a menekülőket. Imádkozunk azért, hogy az élet-halál kérdése, halálbüntetés kérdése ne legyen olcsó politikai játszma tárgya. Imádkozunk hozzád az áldozatokért is, azért a két fiatal nőért, akit az utóbbi hónapokban gyilkoltak meg, rajtunk könyörgünk azokon, hogy ez a szörnyeszközhöz gyúlnak. Zoltánnal imádkozunk együtt a Bezrén zajló konferenciáért, az áldozat címszó alatt tartott tudományos tanácsadásért, áld meg őket most is. Káborral együtt Katikával édesanyjáért, Katalinért kérjük át meg az emlékét, Lucsival édesanyjára, Évára gondolunk, Kálikával édesanyjáért, Évjéért imádkozunk át meg őt is, Judittal Ildikóért, tanítványáért könyörgünk, aki szeretne még államvizsgát tenni, segíts meg őt ebben. Édesanyjára, Magdolnára gondolunk, és az édesanyákra általában Juditra és Annával együtt imádkozunk Péterét és Hanáért, tehát meg az ő életüket, és Péterre kérünk téged Dávidért, akit ma akarunk a te szeretetedbe ajánlják meg az édesanyját. És imádkozunk az érettségünkért, akik holnap kezdik a nagy szembenézést a feladatokkal, és kérünk végül még Gál Lajos néhét, Vágó Katalinért, aki 1944-ben született, súlyos beteg volt, és április 28-án Tibor szálláson, zárkóló gondozó házban halt meg. Beállva az ő emlékét és az ő imád szeretteit is. Ilyatán kívánom mindenkinek szentelmességünk kellemben, jöjjön rá a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves, most a helyünket elfoglalva, hallgassunk egy alapot a Péter testvéreinket, szeretne vendégeinknek, a kis újszülöttek, a közben már nincs itt, de most éppen, de talán majd egyszer elmondom a szüleikhoz, hogy tiszteletére játszott Halvány Péter. Valamint, de mindannyiunk körülmére vitt Halvány Péter.
Köszönjük, ilyen tiszteletére anyáknak velünk. Egy békés magyar anyukám, két kedvenc tisztünk, mint gondoltam volna, az Eufrászimot és a korányzatokat.
Tehát egy bizonyos békás magyar anyukát keresztül, két tisztünkben mindannyiunk számára.
És így szólotok ama napon, adjatok hálát az Úrnak,
magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok meg, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett, adjátok tudtán ezt az egész földnek. Kiálts és örvend Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Kedves gyülekezet, ma kántáte vasárnapja van, az Úrnak énekelendő sajátos új ének vasárnapja ez, mint a nekére máskor az Úrnak énekelünk, de van ennek az új éneknek, az előzőektől így eltérő éneknek valami sajátossága, és akkor itt említjük meg azt, hogy majdnem szó szerint ugyanezek a gondolatok találhatók Mózes énekében is, amit itt a második versben hallottunk. Isten azért szabadító, bízom és nem féletlek erősségem, és énekem az Úr. Mózes ezt az éneket azután mondta, amikor végre ki lehetett szabadulni Egyiptomnak a rabszolgaságából, és maga mögött tudhatta ezt a nehéz és közönséges időszakot a rabszolgasorba taszított, közmunkára ítélt nép, hiszen Isten végső felháborodása éppen, mondjuk így, hogy ezen csordult ki a pohár, hogy nyelhatatlan körülményekkel dolgoztatták az ő népét, és alázták meg Egyiptomban. És amikor onnan kiszabadultak, akkor természetes módon Mózes egy nyilvános hálásnak tiszteletet tartott rá, ez a fogalma akkor kezdett még csak meghonosodni, és ahhoz tartta az Urat azért a szabadításért, ami emberileg olyan elképzelhetetlen volt. Mert valahogy sokkal elképzelhetőbbnek tartjuk a zsarnokságot, és az elnyomatást, és azt, hogy az emberek jogait elveszik, mint azt, hogy az ember ezt megkapja, kibontakoztathatja és élvezheti. De üzenet is ez mindannyiunknak, és Ézsaiás könyve is erre gondol, hirdessük bátran a sötétség időszakában már azt, hogy Isten elhozza a szabadulást, a méltóságot, a jogaink érvényesülését, a békességet, ami nem egyszerűen csak háborítatlan időszakot jelent, hanem éppenséggel azt, hogy a szavak azt jelentik, amit ki is mondunk, és nincs mögöttes eltérő tartalmunk, nem hirdetnek nagy vonalúságot, jobb teljesítményt és egyebek azok, akik elveszik, korlátozzák mások jogait, hanem valóban egy olyan korszak köszönt be, amit a Biblia egyszerűen messiási útkornak nevez. Valakinek az eljövetele, aki nem oszt meg, aki nem kérkedik, aki nem akarja fitoktatni a nem létező értékeit és hatalmát, hanem arra törekszik, hogy mindenki a legkisebb is közöttünk otthon érezze magát ezen a világon. Nagyon érdekes a helye ennek a fejezetnek Ézsaiás könyvében, az első 11 fejezetet zárja le ez a szakasz, nagyon vegyes ez a 11 fejezet, váltakozik benne az ítélet és a bátorítás, a legszörnyűségesebb szakasz talán a harmadik fejezet, amiben már a Soának a képeit vetíti előre a proféta, és mindenütt elhangzik az is, hogy minden nép így jár ki elpártól az Úrtól, mert nekünk a Bibliában nem Izrael veszőfutását vagy bűneit kell szemlélnünk, hanem rajtuk keresztül Isten kegyelmét, és köszönet ezért is ennek a népnek, minden népnek és egyénnek a sorsát szemlélhetjük. Mit is jelent az, hogyha valaki
letér az örökké való igazságos útjáról, alkalminak, egyénileg, vagy akár közösségileg is, annak nem lesz soha jó gyümölcse. Isten nem lehet szavakkal megtéveszteni, a tettek fontosak, és ezért ítéletes igehirdetés hangzik el, de nem csak a bűnbet élet nép felé, hanem azok felé is, akik mondjuk így Isten ostoraként, aztán az ítéletet megvalósítják a bűnösök felé. Arrogáns, asszíria felé is szól Isten büntető üzenete, az oktalan gőg és embertelenség is elnyeri a maga méltó büntetését majd, és ezután az időszak után kezdődik az, amiről itt a mai fejezetünk szól, és ami miatt igazán okunk van hálát adni az Úrnak. Azt is szeretném még megemlíteni, hogy ez a szakasz, amit most felolvastunk, ennek első két verse minden hétvégén a szombat búcsúztató háftalánál elhangzik, zsidó testvérek gyülekezetében is. A záró ima szerves része az, amiről olvastunk, Isten az egy szabadító, bízom, nem félek, erősségem, és énekem az Úr, és lett nékem szabadító. Aztán még egy kapcsolat van, a harmadik verset, örömmel merítek, fizet a szabadító útfejlő, ezt a sátrak ünnepét, szukót ünnepét, mondták mindig, amikor a Gihon forrás vizéből ünnepélyesen merítettek, és kiöltötték az Úr előtt ezt a vizet. De hogy mit is jelent ez a víz, így szólsz Amon napon, kezdődik ez a szakasz. Melyik ez a nap? Amon nap. Ugye a Bibliában is, és az egész azt körülvevő irodalomban mindig tartunk egy bizonyos naptól. Ez a Amon nap az ítéletnek a napja. Ember úgy érzi, hogy egyszer tetteiért, utolatéért számot kell adnia. De itt most nem a harag napjáról van szó, hanem Amon naptól, amikor végre átbukik az emberi önzés, rossz akarat, gyűlölet, egy olyan pillanattá, amikor nem a nap megy letéletre, hanem amikor kezd a világosság terengedni az éjszaka közepén is. Isten elhozza ezt a napot az ember számára, és a legsötétebb pillanatokban is gondolnunk kell arra, hogy egyszer vége lesz az igazságtalan erőszakos hatalomnak, az embert megnyomorító, megkeserítő időszaknak, mert így örökké haragszik az Úr. Nem engedni, hogy tettei rossz következményei határozzák meg az egész jövőket és az a bármik jövő nemzeti sorsát is. Természetesen nehéz újra lábra állni a veszteségek után, de eljön a pillanat, amikor ismét van értelme a munkának, mert megtapasztaljuk, hogy Isten békülni akar az embernek. Sosem volt más szándéka az örökké valónak, nem azért, mint az ő fiát a világot kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által, hogy kicsi ez a föld már rendkívüli jelentősége van a mindenségben, a végtelen és örökké való Isten miért is haragudna erre a kis porszemre, az emberre, megkeresi, megtartja, megvigasztalja. Ez a kezdi hála énekét a proféta, hogy ugyan haragudtál, és ezt nehéz volt megtapasztalnom, gyerekeknél látjuk, mi felnőttek már elfelejtettük, hogy mi is ilyen voltunk, hogy mennyire bírják elviselni, hogyha azok, akiket szeretnek és akikben bíznak, azok haragszanak rájuk. És itt nem a ma már tilos verésre gondolunk, de ma már ezt nem szabad csak titokban tenni, mert különben lehetőre büntetést kap, aki egy nem keves felvesz, nagyon helyesen egyébként. Nem olyan körös elvesztése a helyes, hanem az, hogy távolodunk ezektől a testi kényszerektől. Egyszerűen csak a vurus arc, az is olyan nehezen elviselhető a gyermek számára, számodi áldásban is. Ezért kérjük, hogy ragyogtasd rá a te arcodat, mosolyogj rá, mert nincs értelme az egésznek akkor, ha te haragszol, és haragot tekintesz rá. És most azért adunk hálát, mert haragottál ugyan, de aztán te vigasztaltál meg. Mert a te haragod miatt lettünk rossz kedvűek, és ment el az életkedvünk. Ki mástól kaphatnánk vigasztalást, mert tőle elfordult. Haragod, nem haragszol örökké. És mivel te vagy a szabadító, nem félek nálad kisebb lényektől. Ha tőled nem kell félnem, akkor nem félek emberektől sem. Bármilyen ijesztően lépnek is fel, bármilyen erőszakszervezet van is a kezükben, bármennyire is uralják a sajtót, az anyagiakat és mindenféle területet, a törvényhozást és egyebeket, nem félek emberek. Istenek, haladjó. Ha te nem haragszol, ha te jókedvel akarsz rám tekinteni, és meg akarsz vigasztalni, akkor nem félek emberekből, mert erősséged és énekem, mint az ének is az erőt jelenti, te lettél, Uram. A második gondolat. Ez az első két vers, mondjuk így, hogy ez egyéni hálaéneknek a hangján szólal a vegyes szám első szemében, és középít ott van a harmadik vers, örömmel merített vizet a szabadítás kútfejéből, említettem, hogy ezt a mondatot énekli sárkák ünnepén, amikor vizet merítenek, de nem csupán egy liturgiai elem ez a gondolat. Sokkal több van ebben. Mit is jelent vizet meríteni, ráadásul a szabadító kútfejét? Mit jelent a víztelenség, a szomjazás? Kicsiben tudjuk, Izrael népe a pusztai vándorlás alatt ezt napról napra átélte. Mit is jelent várni arra, hogy valahol víz fakadjon fel a nagy hősivatagban, ahol Mózesnek a sziklát kellett megütni, ahhoz, hogy víz folyjon. Jordániában van ez a hely, most is ömlik a víz belőle, állítják egy ilyen nagyon bővízű forrásra, hogy ez volt az a hely, ahol Mózes a botjára megütötte a sziklát, és ömleni kezdett a víz, és az emberek boldogan fogyasztatták kiszáradt rajukkal ezt a csodálatos vizet, de más értelme is van az élő víznek. Ugye az élő víz az az, ami megállíthatatlanul húzog, ilyen Jordán forrása is, több északon, Hermon alatt, ami évezrendek óta, mióta a világ folyik, és nem lehet elzárni ezt a csapot, nem is akarja senki persze. Az élő víz, ami úgy van, ami az ember szomjúságában vigasztalja és örömmel tölti el, de nem csupán a H2O-ról van szó, hanem nagyon korán már a Talmud is azt mondja, hogy ez a víz tulajdonképpen a tó, az Isten igéje. Ez az élő víz, amit a kiszáradt lélek a maga megelevenedésére, életére nyerhet. Van egy nagyon érdekes növény, pusztában, itt Izraelben járnak. Már kis példát beszereztük belőle Jenikó rózsájának, így jelentem, hallottunk-e róla, egy olyan növény, ami évekig is lehet valahol száraz körülmények között víz nélkül, de amit vizet ér, rögtön kinyílik. és nem is kivirágzik, mert nem hoz új hajtásokat, de rögtön zöldülni és virítani kezd. Itt egy jeleként annak, hogy mire képes az élő víz, mire képes az Isten megjelenítő akarata, amit a Föld szomjaz, amit a emberi lélek szomjaz, hogy a halott kétségbe esett és visszafelé tekintő gondolataiból valahogy a szabadulás irányába fordítva az arcát megújulásként megélni. Örömmel merítek vizet a szabadító. Mint említettem, Mózes imádságában, hála imádjában is elhangzanak ezek a gondolatok. A szabadság az Isten legnagyobb ajándéka, ennek a megvonása a legnagyobb büntetés az ember számára, egyébként nagyobb büntetés, mint a halál. A szabadító kútfőből való merítés magát az életet, az élet igenlését és akarását jelenti. És ami szomjú lelkünk számára, igazságot kereső önérzetünk számára, és ez az üzenet, Isten ott van, ahol a szabadság gondolata van. Ő a szabadság korlátozását, legyen az a szólás, a vallás, vagy a véleménynyilvánítás, vagy bármi szabadság, ennek a korlátozását nem mondja soha jóvá. A szabadság útfejéből való merítés, az ember teljesen teszi az igazság megismerésében, és a mások számára való szabadság igenlésében is merítsünk a szabadító útfejéből. Szabadítson meg az Úr bennünket egyéni olcsó bűneinkből, és nagyobb olyan fajta akadóságunkból, amely ugyan a mi számunkra fontosnak tartja a szabadságot, de nem törődik azzal, hogy mindenkinek jut ebből a felszabadító élő vízből. És harmadszor nézzük a 4. és 6. vers közötti szakaszt, amiben immár közösségi hálaima szólal meg a messiási időről. Megismétlődik az első mondat, gondolata, így szólsz a napon, így szóltok a napon, kezdődik ez a szakasz is. Tehát ami egy ember szívében, mondjuk Mózes életében elkezdődött, aki nem kis küzdelem árán kötelezte el magát a szabadító Isten akarata mellett, és hozta meg az áldozatot, az most egy egész nép tapasztalatává lett, és rajta keresztül valamennyiünké, mindannyian együtt ünnepeljük azt az ígéretet, amely a messiási időről szól, amelynek a csírája, magja bennünk lehet, és előre hálát adunk a legsötétebb időszakban is, hogy Isten elhozza vagy a mi életünkben, vagy szeretteink életében, és az is nagyon jó, az is nagyon hátottól, hogy valóban megköszönt az az idő, amiben az igazság, a békesség érvényesül. Nem legyítünk és nem mondjuk olyanokat, hogy ritkán jön valami jobb, hanem azon dolgozunk, azért imádkozunk, és azt ünnepeljük előre, hogy ez valóban megvalósulhat. Ezért adunk hálát. Ja, az imádságoknak egy jelentős része keserű könyörgésekből áll, pedig a háladás a jónak, az igenlése, és az amellett való elköteleződés, azért adjatok hálát, és magasztaljátok az ő nevét. Hirdessétek a népek között, ezt a gondolatot variálja ez az utolsó szakasz többször is. Mi az, amit hatalmasok hirdetni akarnak önmagukról? Az, hogy akár az egész világgal szemben képviselik a maguk véleményét és akaratát, mit nekik mások véleménye, mit nekik nemzetközi megegyezések és jogszabályok, ők fogják megmondani majd, hogy a világ merre menjen. Amikor az Urat magasztaljuk, és az ő hatalmát hirdetjük a népek között, akkor ez azt jelenti, hogy az örök és végső igazságok mellett kötelezzük el magunkat. A kikezdhetetlen, a nem alkalmi igazságok mellett. Erre bátorít ez az ének minket, hogy bátran felemelt fővel képviseljük az egész világ előtt a szabadító mindannyiunk számára szabadulás, örömet és békességet adó Istennek a világát és akaratát. Hogy mit jelent az evangélium, hogy mi az, ami kapcsolatban azt mondjuk, hogy Jézus Isten dicsőségének a visszatükröződése és valóságának a képmása volt, ez nem valami misztikus fény. Olyan szívesen képzelték államban köré azt, amit a megdicsődés hegyén a riadt tanítványok láttak, elváltozott még a ruhája és fényben, de általában nem így volt. Csak tükröződött benne Isten valósága, hogy nem ellenfél, nem valaki, aki ellen szüntelen kiskorúsággal harcolnunk kell, hanem mindenható is mennyi atyánk, aki szeret, aki hisz bennünk, aki gyönyörködik bennünk. E felé, az Isten kép felé akarta Jézus fordítani a tekintetünket, és ez az isteni valóság tükröződött benne. Ó, milyen nagyon eltorzult ez a Jézus kép mára. Adjunk hát hálát, magasztaljuk az ő nevét, és hirdessük a népek között ezt az isteni valóságot, nem földi kisistenek, kiskirályok alkalmi igazságát és akaratát, ami őből mindig kilátszik az emberi önzés, az emberi akarnokság. Mondjuk éneket az Úrnak, nagy dolgot cselekedett azzal, hogy megajándékozott minket a szabadság örömével és ünnepével. Adjuk tudtára az egész Földnek, hogy mi az Úr oldalán vagyunk, hogy mi ennek a nagy és szent Istennek a gyermekei és követői vagyunk. Azért ma az új éneknek, a kantátének a napján és az édes-édes eleknek az ünnepén magasztaljuk a szabadító. 32-es dicséretnek az első versét. szép emlékezetben, de aki éhes, jöjjön és egyik, aki szomjazza az igazságot, jöjjön, és legyen az Úr asztalának a vendége, tehát a látunk bárkit, aki ebben a közösségben is részesülni kíván, bekezdetének második, első életesek. Szomjazónak inni adsz, az éhezőnek enni is megelégíted a lelkünket is, segíts, hogy mindannyian elköteleződjünk arra a mintára, mint Jézus követésére, aki téged akar képviselni ebben a világban, és a te igazságodat mutatni mindannyiunk számára. Áld meg az életünket, kérjük, igaz követésben segíts. Menjetek békével, és az Úr legyen veletek. Megkezdett ének harmadik versét énekeljük, örök kőszámra állva a lelkem. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünknek a végén még egy kedves kötelességünk is van. Szülők, keresztülők, hogy fogják hoztak meg ide, hogy szeretnél vízzük, már ültetünk is egy kis mécsest, egy kis Dávidra, úgyhogy most arra kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ide előre, és az elmaradt énekünket, az 555. éneket énekeljük, így ők itt elfoglalják helyüket.
És a gyermekek evangéliumát is
el kell mondanunk egyszer, gyermekeket hozta Jézushoz, hogy áldjanak őket, a tanítványok dorgálták azokat, akik a gyerekeket hozták, Jézus azonban haragra gerjedt, és így szólt, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Aztán ölébe vett őket, és kezét rájuk téve megállítja őket. Már egy kicsit elfelejtettük már, hogy mind a két ige, és azon kívül az úgynevezett keresztelő János által végzett akció is teljesen zsidó környezetben hangzott el. Szó nem volt kikeresztelkedésről, szó nem volt arról, hogy valamivel szemben kell ezt az aktust végrehajtani, hanem egyáltalán a szót lehet használni, inkább bekeresztelkedésről volt szó a népességbe. Ez a tegyetek tanítványán minden népeket, ez a Jézus hívó tanítványainak szól, a goyim, a népek, az nem Izrael, hanem a többi nép, akik felé az egy tanítvány szolgálhatta. És ezért mi most itt ennél a kisfiúnál is egy kicsit az ő tétnagypapájára is gondolja. Szeretnénk azt a gyökeret is megerősíteni, ami Izraelhez, a zsidósághoz is köti. Sőt, azt is megemlítem, hogy amikor a Jézus nevére kereszteltek kezdetben, ez azt is jelentette, hogy valakin keresztül Isten választott népéhez akartak kapcsolódni azok, akik ezt a ceremóniát kérték és elfogadták. A zsidó Jézuson keresztül is minden számára Isten választott képéhez akarunk tartozni Isten kegyelméből, örökbe fogadottak kényszer. Annak a szeretetnek a révén, amelyen keresztvány variátára felénk, és nem Isten ítéletét, hanem szeretetét akarja mindenáron képviselni. Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk ezt a kisfiút az Úrnak a szeretetébe, az ő örökkévaló szövetségébe, ami nem járt le, nem változott meg. Amit Izraellel kötött, az van az élményben, ebbe a szövetségbe akarjuk őt most ezzel az aktussal is végigkán belehelyezni. De azért, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy ez nem egyesek akarata, nem szülők ki, akik most Dávid nevében is cselekszenek, néhány kérdést szeretnék feltenni, kérem a gyülekezetet, hogy ezt látom. A apostoli hitvallás szavaiból kérdezem, hisztek én Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, az ő megváltó szeretetében, amit Jézus Krisztus által mutatott meg, és abban a közösségben, amit a Szentlélek munkál, ami szívünkben hisztek el, megkérdezem. Adjál amennyire ezt fel tudjuk fogni, hiszünk benne. Akarjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket bekeresztelni? Akarjátok. Ígéritek-e, hogy segítetek neki megérteni mindazt, ami előtt az aktus mögött van, hogy ő maga dönthessen majd élő héttel, meggyőződéssel arról, hogy hogyan is követni a mindenható Istennek az útját. Megígéritek. Akkor kérdezem, hogy mi legyen ennek a gyereknek a következőt. Dávid megkeresztelkedett. Minden apró és örökkévaló Isten, köszönjük meg Dávidot. Kérjük, hogy áld meg az ő életét, tartsd meg szövetségetben, szeretetetben. Tedd őt bátorrá, mint névadújban. Hadd győzzön a gonosz felett, és legyen olyan hű az ő szíve hozzá,
Amen.
Jézus azt mondta, aki befogad egyetek kisgyermekek közül, engem fogad be, én most fogadjátok be Dávidot, elfogy a figyelmet, amiket is kérdezik. Sári, fog-e fogadod Dávidot? Vasárnapján, Kedve Péter lesz a beszélgető társunk, és utána pedig azt követő ebédre is szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy május 10-én 8 óra 32 perckor Budaörsön a Városi Sportcsarnokban Hendel Mesiását adják el.
18 óra
18 óra 38-at 18 óra Anna szeretettel hív mindannyiunkat. És hát van ennek a mai napnak még egy kedves eseménye. Édesanyákat szeretnénk köszönteni, nem tudom, hogy András azért ment neki. Kérjük. Most kérjük a gyerekek segítségét ebben.
Két végén szombaton
a Kisvárdán.
Aki szeretne részt venni ezen, azt szeretnék kérni, hogy ők jelentkezzen még ma. Egyes múltból találkoznánk egy vétással, minden indulnánk, és négyen tartozunk a
Thank you.